Minden szombaton és vasárnap 10 órakor
Turmix. A műsor, ahol vendégeink csak arról beszélnek, ami fontos neked.
A tájékozottság neked is jár.
Turmix. Közérdekű szolgáltató magazin.
Korona FM 100.
2014. augusztus 24-én 10 óra 5 perckor ez a Turmix közérdekű és szolgáltató magazin műsorunk itt a Korona FM 100-on. Mai témáinkból: nyáron egy kalocsai diákcsoport már megjárta Erdély vadregényes kultúrában gazdag szemet gyönyörködtető tájait és településeit. Nem sokára útnak indul a második turnus is a korábbinál jóval nagyobb létszámmal. A kirándulás tartalmáról, a hasznos tudnivalókról, finanszírozásról beszélgetünk majd stúdió vendégünkkel, Túri Tibor képviselővel, a gyermekek kísérőjével műsorunk első felében. Ha tegnap is koronázott 10 és 11 között, akkor jól tudja, hogy mivel folytatódik a mai Turmix. Tegnap már megismerkedtünk a Kalocsa város napján kitüntetettek többségével, maradt azonban még adósságunk, ezt pótoljuk majd néhány percen belül. Azután gorcsó alá vesszük a Rokkan telepi és Szőlők városrész egy-egy szakaszán folyó csatornázási beruházást is. Kiderül, hogy melyik utcában mi történik, és mikor temetik az árkokat, vagy éppen betonozzák újra a kapu bejáróját. Ebben a város üzemeltetési és fejlesztési iroda vezetője Boromisza Viktor lesz a segítségünkre.
Minimális csúszással kell számolnunk a beruházást illetően, de még a szeptemberi hónapban mind a Rokkantelepen, mind a Tamási Áron utcában ez a vízelvezető rendszer kiépítésre és befejezésre kerül.
Ez a Turmix, hamarosan kezdünk.
Turmix. Közérdekű szolgáltató magazin.
Korona FM 100.
Girl, there they go again. You mean to tell me they at it again? Child, it's a daily occurrence every 2 weeks. Well,
hit the road.
No more, no more, no more, no more, no more.
9 perc van, ez a Turmix közérdekvés szolgáltató magazin műsorunk a Korona FM 100-on. A jövő héten már egy nagy szülői értekezletre hívják mindazokat, akiknek a gyermeke az idei második turnusban ismerkedik meg Kalocsa testvér települése Székely Keresztúr vendégszeretetével és erdélyi mesés tájaival, kultúrájával. Vendégem a mai Turmixban a kirándulás szervezését kézben tartó és abban évek óta kísérőként és küzdre működő Túri Tibor képviselő. Jó reggelt!
Köszöntöm a hallgatókat!
Na, mielőtt még részletekbe belemennénk, mutassuk már be, hogy hogyan működik ez, hogy volt egy turnus, ez a kirándulási rendszer hogyan működik? Azoknak mondjuk már el, akik esetleg nem tudják, hogy most lesz egy második is.
Jó, hát akkor következőt szeretném mondani. Ez a tanulmányi kirándulás nem mostani évekbe kezdődött, 14 éve már ezt az önkormányzat szervezés csinálja, és úgy gondolom, hogy az önkormányzat jó előre gondolkodott már, mert ez már kormányprogrammá is vált. Tehát gyakorlatilag a kormány finanszírozza is pillanatilag ezeket a kirándulásokat, és elvárás is az, hogy minden hatodikos vagy hetedikes gyerek elkerüljön, vagy elmenjen határon túli területekre, ott a magyar lakta területek vannak, és a magyar kultúrájával, az ottani élettel, és a természeti adottságokkal tudjanak megismerkedni. A két turnusban megyünk le, az egyik nyáron van, a másik ősszel, ennek nagyon egyszerű oka van. A pályázati forrásban, amit mi igénybe veszünk, ezt egyszerű, hogy a Bethlen Gábor zárt kör alapítványon keresztül lehetett pályázni, illetve most már az Emberi Erőforrások Minisztérium írja ki ezeket a pályázatokat. Ott kimondottan kiírják a pályázat során, hogy csak szorgalmi időben lehet elmenni. Tehát azt jelenti, hogy szeptember 1-től, ugye június 15-ig tart a tanít, tehát addig ezeket a kirándulásokat le kell szervezni, meg kell csinálni. Egyes iskolákban, tehát nálunk ugye 3 iskola van, aki részt vesz ebbe a programba, illetve hát a térségen belül 3 iskola van, azon kívül még a katolikus iskola, tehát akire azt mondom, akkor talán 4 iskolát mondhatnék így. A katolikus iskola az teljes egészében önállóan pályázik, míg a térség általános iskola ugye egyben pályázik. Egy iskolai intézményen belül 80 főnél több nem mehet el. Tehát osztunk, szorzunk, akkor rájövünk, hogy sokkal több gyerekünk van, mint aki a pályázatban részt vehet. Tehát azokat a gyerekeket, akikből kiszorulnak, azokat nyáron viszük el. Ez teljes egészében az önkormányzatnak a költségéből megy. Még az őszi, tehát amit most szeptember 1-ével fogunk majd szervezni és megyünk, ott már, ugye, ahogy említettem, az Emberi Erőforrások Minisztérium is beszáll ebbe a költségekbe. Nekünk mindössze, mint önkormányzatnak csak az étkezési költséget kell kifizetni. Tehát ezért van az, hogy két turnusba megyünk. Egyébként egy picit szeretném helyretenni itt a dolgokat. Nem szülő érdekezet lesz, természetesen a szülőket nagyon szívesen látjuk majd itt pénteken 9 órától a színházteremben, hanem a gyerekeknek a pályázat ki is írja, egy felkészítő órát kell tartani, és ez fog megtörténni jövő héten pénteken.
Aha, miről fog szólni ez a felkészítő óra?
Hát egyrészt megfogalmazzuk azokat a célokat, feladatokat és az eszközrendszert, ami alapján működik ugye a kirándulás, és talán a legfontosabb dolog, hogy hát mi is a célja ennek az egész kirándulásnak. Én úgy gondolom, hogy nagyon adósak vagyunk az erdélyi és a határtól magyaroknak azzal, hogy pontos információkkal rendelkezzünk az ő életükről. Azt szoktam mondani a gyerekeknek, amikor megyünk, hogyha 100 évvel ezelőtt mennénk, akkor gyakorlatilag ezzel nem kellene küzdeni, nem kellene ezt a problémát felvetni, mert ugye akkor minden Magyarországhoz tartozó. Tehát ugye 1000 éven keresztül szerves része volt Erdély is, vagy a határtól település, akkor magyarok élnek, ugye Magyarország, tehát vegyük alapon a Magyarország térképét, akkor egyértelműen ezt látjuk. Tehát 1920-ban a trianoni békeszerzés után ugye leválasztották ezeket az országrészeket. És ugye hát gyakorlatilag majdnem a szitok szó volt, amikor Erdélyről lehetett beszélni, és hát nincs meg a megfelelő információ ahhoz, hogy megfelelően értékeljük az ott élőket. Nekem a legnagyobb bánatom, és nagyon fáj nekem akkor, amikor valaki átjön Erdélyből, és mondjuk ott mondhatjuk az 1000 éves történelem alapján nagyon komoly munkákat is végeztek el, és akkor itt lerománozzák. Tehát ez rettenetesen fáj, és fáj azoknak is, akik átjönnek, tehát ezeket adókat nekünk helyére kell tenni, és pontosan kell tudni, hogy kik, akik ott élnek, és milyen szerepük volt a történelem során. Talán mondjam azt, hogy a keleti Kárpátok és a déli Kárpátokat övező belső erdélyi területekről, hogyha beszélünk, akkor az ott élők gyakorlatilag mint meglehetősen harcos nemzet vagy nép, ugye védték ezt az országot, és ugye neki nem is kellett adózni, ugye ez egy véradó volt, tehát ők, hogyha valami konfliktus helyzet alakult ki, akár Európával szemben, akkor ők ugye nem adóztak, hanem fogták a kardot, kaszát, egyebet, és akkor ugye az életük állam is megvédték ezeket a területeket, de nem árt ezeket a dolgokat tudni, és úgy gondolom, hogy ezeket el kell magyarázni. Ezen kívül még úgy gondolom, hogy mivel ott meglehetősen nagy számban élnek magyarok, Tehát azért a kulturális jelentőség is nagyon fontos, tehát ahogy említettem, 920 után nem tudunk olyan emberekről, vagy nem lehetett ezekről az emberekről beszélni. Most akár egy Nyírőről, akár egy Tamási Áronról, vagy Sito Andrásról beszélünk, ez szerves része a magyar kultúrának, és az ugye az a határon túl élők, hogy kiszakadtak volna ebből az egészből, de egyébként nem a mai birodalmi törekvések okán, hanem hát gyakorlatilag már a nyugatnál, akkor amikor ugye Tamási Áronék megjelentek, már akkor is volt egy kis különállás, egy kis nemzeti függetlenség, és az irodalom is azért ez jelentkezett, tehát megvolt. Tehát ezeket a dolgokat mindenféleképpen, és másik az, ami nagyon fontos még, erről beszélnünk kell, tehát 1000 év során a szerves része volt Magyarországnak Erdély, vagy micsoda természeti kincsei vannak. Tehát, ha az ember oda elmegy, és ezt végignézi, hát akkor szerelmes lesz ebben. Hát egy Kárpátokba bemenni, és ugye hát látni ezeket a csodálatos tájakat, és hát ugye az ott élőket, és ugye azt a kultúrát, hát az egy olyan varázslatos, amit megfogja az embert, akkor oda-vissza kell még egyszer menni.
Mi a tapasztalat? A gyerekek hoznak-e otthonról valamennyi információt Erdéllyel és az ott élőkkel kapcsolatban, és mennyire fogékonyak a mai gyerekek erre a témára?
Nem. Valaki hoz természetesen, de általában azt mondom, hogy nem. Tehát amikor átmenjük a határon, akkor azt kérdezik, hogy milyen nyelven fogunk megszólalni, hogy fogunk beszélni, akkor majd előrevetít azt, hogy hát azért információhiányba szenvednek. De gondoljunk bele abba, és egy kicsit ugye személyes tapasztalatunk alapján is beszéltünk arra a dologról. Tehát 1920. Az én édesanyám ugye 33-ban született, mondjuk akkor volt 13 éves, akkor 13 évet élt ugye a Trianon után, amikor az elszakított országrészekről volt szó, és ugye hát 45-ig talán a fiatalsága okán nem tudott annyit foglalkozni, nem foglalkoztak annyit az emberek ezzel a dologgal, és 45 után meg egyáltalán nem lehetett. Tehát én azt mondom, hogy nem csak a gyerekünk nem tud, hanem a gyermekeink szülei és az előttünk lévő generációknak is hiányoznak ezek az információk, és hát mindenféleképpen gyermekkorban, és egyébként ilyen szempont pont ideális, hogy hatodikos gyerekekről van szó, akik fogékonyak és rendkívüli módon látszik, amikor visszajövünk, hogy hát fölvértezik magukat olyan információkkal, ami később úgy gondolom az életük során ez jelentősen befolyásol a hozzáállásukat a határtúli magyarsághoz.
Ha már úgyis erről szó volt, kik vehetnek részt ezeken a kirándulásokon, vagy ez minden hatodikos, hetedikes gyereknek jár? Mi dönti el, hogy melyik tornosban és mikor mehet el?
Na, most akkor azt mondom, hogy jár vagy nem jár. Én úgy gondolom, hogy nem jár, hanem az a Kolocsi önkormányzat 14 évet ezt pontosnak tartotta, és a költségvetésbe ezt betervezte. Ez minden olyan diák, aki Kalocsán tanul, annak úgy gondoljuk, hogy illik elmennie, és ezért mindent meg is tett az önkormányzat, és most is megtesz, hogy ezt tényleg meg tudjuk szervezni. Vannak olyan vidéki gyerekek is, akik bejárnak, itt a környezeti polgármesterekkel már beszéltünk, és hát ők is beszállnak valamennyit. Az a pályázaton fölüli részt, amit ugye át kell vállalni, ők is beszokták vállalni, és hozzájárulnak ehhez a dologhoz. Tehát aki Kalocsán tanul, annak van lehetősége ebben részt venni, és hát, hogy miért hatodikos, hetedikes. Ugye, ahogy említettem, a nyári turnusban, akik részt vettek, azok hatodikosok, de szeptember 1-től már hetedikesek lesznek. Tehát gyakorlatilag ugyanaz a korosztályról van szó, csak egy ilyen pár hónapos elcsúszás miatt van az, hogy mondjuk hatodik, hetedikeseket mondunk. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez egy jó program, jól csináljuk, nagyon tanulságos, és én mindenkit arra biztos a gyerekeket, mert van, aki nem tud eljönni, nagyon kevés van szülőket, és hogy mindenféleképpen engedjék meg, és küldjék a gyerekeket egy ilyen tanulmányi kirándulásra, nagyon fontos.
Hogyan történik egy gyereknél ennek a finanszírozása? Mennyi önerőtől várnak a szülőtől, és mi az, amit az önkormányzat? Egyáltalán mennyibe kerül egy gyereknek a költsége, mennyi egy ilyen úton?
Akkor pontosan meg tudom mondani, hogy gyakorlatilag úgy áll össze a költségvetésünk, hogy van egyszer egy buszköltség, azt általában most nem kívánok számokat mondani, tehát mondjuk azt lefinanszírozni, hogy mondjuk adott esetben a pályázati forrás. Ugyanúgy van egy szállásköltség, és a szállásköltségek fölül vannak még ugye az étkezési költségek. Ezen fölül, ami programok vannak, tehát amikor elmenjünk mondjuk egy sóbányába, vagy elmenjünk a fogarasjavasokra, egy lanovkázásra, vagy a gyereknek ugye megkóstoltatjuk, hogy egyetem milyen az a kürtős kalács, vagy úszodába be kell menni, vagy fürdő, vagy egyéb belépő költségek vannak, azt az úgynevezett 10.000 forintból, amit a szülők befizetnek. Ebből tudjuk finanszírozni, az elmúlt években ebből tudtunk valamit vissza is adni, de úgy gondoljuk, hogy olyan méltányos az a 10.000 forint, mert tényleg hát nyugodtan mondhatjuk, 10.000 forint egy hétig gyereket elvinni egy ilyen tanulmánykirándulásra lehetetlen. hogy gyakorlatilag ebből a költségből, 10.000 forintból mi szoktuk azt mondja a biztosítási költségeket, akkor fedezni a gyereknek a biztosítási költségét, illetve mivel egy ilyen csillagszerű túrákat teszünk, tehát a reggeli és a vacsora az megoldott, de a napközi étkezésünk nem, tehát ott a hideg élelmet, amit meg szoktuk venni, akkor még ebből a 10.000 forintból szoktuk lefinanszírozni. Össz egészében egy ilyen kirándulás, én azt mondom, hogy 45 és 50.000 forintba kerül. Tehát 45-50.000 forintot vagy a pályázati forrásból, vagy az önkormányzat által térített összegből kap a gyerek, illetve hát az a 10.000 forint, amit még a szülők hozzátesznek. Tehát én azt mondom, hogy ha 10.000 forintot kapok egy 45 vagy 50.000 forintos kirándulást, azt mondom, nagyon méltán is, és ezt mindenféleképpen ki kell használni a szülőknek.
Meg hát azért a szülők tudják nagyjából előre, hogy ha hatodikos lett a gyerek, akkor számíthatnak rá, van olyan, hogy az osztály pénzt már előre elkezdik gyűjteni évközben, hogy aztán mindenki eljusson.
Na most nekem a szervezés úgy történik, hogy amikor vége van a turnusnak, most adott esetben szeptemberben majd végzünk 7-én, akkor rá egy pár hónapra már akkor nekem szülőértekezetet kell összehívni, és akkor már ugye előrevetítjük, hogy mi várható a következő évben. Hát már csak azért is, mert nem kívánjuk a szülőt, hogy egybe fizesse ezt a 10.000 forintot, hanem hogyha januárban csinálunk egy szülőértekezetet, akkor ugye van még 5 hónap, hogy havi 2.000 forintjával ezt összetudják szedni. Tehát azt hiszem, hogy ez egy nagyon jó megoldás, mert nem terheli meg a szülőknek a költségvetését.
Hát biztos, hogy nem. És ha már ott van a gyermek, ha már ott vannak Erdélyben, akkor milyen programokra számítatnak? Mik azok a rendszeres dolgok, amit mindenképpen mindig betábláznak?
Hát van egy olyan, hogy talán Ludas Matyi volt régen, hogy azt mondja, hogy újszülöttek minden vicc új. Most amikor a gyerekek jönnek, mindig ugye más és más gyerek jön, a program az állandó, tehát nekik mindig új lesz, de egyik, mint a program állandó. Ez egy nagyon szépen összerakott program. Én úgy gondolom, hogy még az előző önkormánynak a vezetése részéről, illetve az, akik ezt szervezték, ezt összeraktak, egy picit belenyúltunk ebbe a dologba, de nem nagyon. Alapvetően azokat legfontosabb dolgokat nézzük meg, ami hát emblematikus dolog egy Erdélybe, tehát hogyha az ember elmegy, akkor ugye mi ott vagyunk lent Székely keresztúron, ott a központ, és egy csillagszűrő túrákat teszünk. 4 napig megyünk, meglehetősen sokat, mert napjában 200-300 kilométerek is busszal utazunk, tehát azért az meglehetősen sok. De a legfontosabb 4 nap. Egyrészt bejárjuk ugye magát Székely udvarra, hely Székely udvarra be szoktunk menni, ott vannak olyan dolgok, amiket fontos megnéznünk, van egy ilyen szobor csoport, ami hát úgy szokták fogalmazottani, hogy olyan, mint a kis hősök tere lenne, tehát azok az Erdélyhez köthető irodalmi, történelmi nagyságok, a szobrai, ezekről egy pár szót mindig szoktunk mondani, megnézzük a főteret, 56-as emlékművet Orbán Bolázsnak meg szoktuk nézni, ugye, vagy megnézzük a szobrát, egy nagyon szép szobor van ott a főtéren, bemegyünk úgynevezett Patkóba, ott van a Benedek Eleknek ugye a főiskolája, hát Benedek Elek is ugye hát egy erdélyi székely emberről van szó, egy mesevilágban nagyon jól tudjuk, de hát egyéb más irodalom munkássága is van, és talán itt, ha szabad, akkor egy picit akkor megállnék, mert egy nagyon gyönyörű gondolat van ugye az iskolának a falán, vagy a belső folyosóján, hogy egy főiskola, ugye, hogy taníts magyarul, hogy tanulj magyarul, hogy taníthass magyarul. Tehát mondjuk ez a motto, hát mindenféleképpen fontos, hogy az ottani kisebbségnek, a magyaroknak legyen olyan anyanyelvi képzése, főiskolai képzése, hogy a magyar nyelvvel megismerkedhessenek a gyerekek. Ez rendkívül fontos. Egyébként utána még ezen a napon elmegyünk egy a Sóvidékre, leszoktuk menni, és a Paradi sóbányába, illetve a gyerekek elmennek a medvetóba, és hogy az idő kedvező, akkor szoktak fürdeni, hál' Istennek mindig tudtak fürdeni. Ez az első napunk. A másik napon, amikor megyünk, akkor el szoktuk menni egészen le a Gyilkostóig, a Bucsintetőkön keresztül, gyönyörű, tehát ha Bucsintetőn keresztül megyünk, akkor a gyerekek ugye megtapasztalhatják, az egy alföld gyerek, vagy hogy néz ki a növényzetnek az alakulása. Tehát azért, hogy tanulmányi kirándulásról van szó, és akkor szépen, amikor elindulunk, akkor egyszer átveszik a fenyvesek ugye a terepet, tehát mindez úgy gondolom később visszaköszön a tanulmányaikba is, a tanulmányok sorának ezeket a tapasztalatokat be tudják építeni, és maga a Gyilkostó és a Békásszoros egy gyönyörű természeti adottsággal rendelkező rész. Gyerekek rettetesen szokták is ezt élvezni, visszafelé ugye a Libánon keresztül, amikor megint csak egy ilyen köralakot írunk le egyébként ott Erdélyen belül, ott meg szoktuk nézni Sütő Andrásnak ugye azt a kis házát, a buszból, az alkotói házát, ugye hát nagyon nagy irodalmi műveket alkotott, És ugye hát az Lócsiszár virágvasárnapja visszagondolza, mert mazog az a világ és az atmoszféra, hogy ott egyenesbe jön az embernek. Tehát a gyerekek lehet, hogy nem annyira értékelik, vagy érzékelik ezt a dolgot, de úgy gondolom később esetleg, hogyha ilyenet találkoznak, akkor majd eszébe fog jutni. Megnézzük azt a tározót, amit az Etalaki tározót, és ugye ezzel bezárul ez a nap. A harmadik napon szoktunk elmenni egészen le Csíkba, ott megnézzük a egy templomot, ezt tudunk meg a Szent Anatóhoz, ez egy ilyen vulkánikus nap, ezt így is szoktuk fogalmazni, amikor a Szent Anató és a Mohosláb ugye a vulkánból vulkánikus működésnek a következtében jöttek létre, és ennek a következménye mondja Mohosláb is, tehát erre nem akarok többet beszélni. És akkor van még egy napunk, ami a magyar történelemnek is egy nagyon érdekes és hát fontos eseménye történt, és Segesvárra el szoktunk menni Fehéregyházára, megnézik a gyerekek ezt a segesvári csatateret. Most visszatérve, hogy amikor Nagy Magyarországról beszélünk, és a történelmünket szoktuk, ugye történelemből tanulunk, akkor ugye tanulunk Segesváros, nem tudjuk elhelyezni a térképünkön. És akkor a gyerekek akkor fogják látni, hogy gyakorlatilag Erdély, mint Magyarországnak a szerves része, hogy hát ott történtek ezek a csaták, és a székely csapatok milyen komoly erőt is képviselhettek annak idején, a 48-as forradalom idején. Utána elmegyünk Segesvár, ez egy 100 város, egy picit akkor megnézzük azt a 100 középkori várost. Annyiban fontos, hogy egy picit azt mondja maga a szervezeti felépítés a szászoknak és az erdélyeknek közös, tehát az vannak a közös pontok, hogy beszélhetünk ezekről, illetve hát ezeket a erőtemplomokat végignézzük a Ortobágy völgyen, és elmegyünk a fogarasi javasokba, 2500 méter magasan. Hát gyerekek most is voltak kint nyáron, és még hógolyázási lehetőség is volt, tehát ez egyébként a legcsodálatosabb élményük. Én kicsit alakítottam a programon annyiban, hogy az utolsó napon nem megyünk sehova. Az utolsó napot az teljes egészében Székelykeresztúron töltjük, és ugye hát Székelykeresztúrnak vannak nevezetes épületei, és ugye Petőfi Sándorhoz köthető gyárfás kúria, az ugye ott van a körtefa, ami ugye alatt talán az utolsó verseket is írta, és ugye hát a segesvári csata előtt ugye még ott találkoztak, és együtt töltötték be Mapófal is az időt. Én úgy gondolom, hogy ez egy ilyen történelmi levegő és színhelyet a gyerekekkel is szoktuk szavaltatni egy-egy Petőfi verset ott a körtefa alatt. Megható egyébként, és a gyerekek szépen ugye föl is szoktak ebből készülni. Elmenjük a múzeumot megnézni, ott látnak egy-két olyan dolgot, ami az ottani világhoz köthető. Magá a székelykapuról is szoktunk beszélni, ez az Orbán Balázsnál van egy ilyen székelykapu múzeum, akkor ott mindig ezt meccseteljük és mondjuk a gyerekeknek, hogy mit is jelent a székely embernek maga a székelykapu. Illetve hát két székelyház, és azon keresztül meg lehet tapasztalni, látni, hogy milyen volt az ottani élet, hogy éltek az emberek, hogy mennyire ügyesen mindent maguk meg tudtak oldani. Tehát a gazdálkodástól kezdve a feldolgozást mindent önön maguk megcsináltak. Illetve van egy olyan program, ami szerintem az egyik legfontosabb a számunk és a gyerekek számára is, és ezt én nagyon szeretem, és a gyerekek is picit ki is tombolhatják magukat, foci meccset csinálunk, tehát foci meccs van, 4 év óta rendszeresen megvívjuk a meccsünket az ottani székelykereszti gyerekekkel, és utána egy ilyen kis közös jambori, tehát az ottani gyerekeket is meghívjuk, vagy kimegyünk Rugonfalvára egy táncházba, de most ugye hát lényegesen többen leszünk, mert 124 gyerek fog jönni, és akkor nem fogunk elférni, akkor meg ugye hát az Unitárius Egyháznak van egy ilyen vendégház, és akkor ott fogunk akkor majd együtt lenni ezekkel a gyerekekkel. Én örülök neki ilyenkor, mert amit említettem, amikor megyünk, akkor a gyerekem megkérdezi, hogy hogy fognak ott akkor beszélni. És akkor, amikor rádöbben, hogy foci meccs van, és hát gyakorlatilag ugyanúgy egy nyelvet beszélve, ha kell, akkor ugye szidják egymást, vagy barátkoznak egymással, tehát akkor rájönnek, hogy egy olyan 11-néhány ezer fős kis településen vagyunk, ugyanolyan, mint Kalocsa, semmi más, egy picit ízesebben beszélnek, hát rádöbbennek arra, hogy gyakorlatilag egy magyar lakta terület, ami innét 600-640 kilométerre van, ugyanolyan gyerekek élnek, és ugyan álmokkal, úgyhogy ez egy szép kis program.
A gyerekeknek melyik a kedvenc része? Ezekből rengeteg program, legszebben most 6. lennék, és mennék én is kirándulni, de mi az, ami a legjobban megfogja őket? Gondolom, hazafelé úton szoktak beszélgetni erről.
Én úgy gondolom, hogy a természet adottságokat azokat nagyon kedvelik, nagyon szeretik. Mindenkinek más és más. Nincs két egyforma a gyerek se. Tehát, de általánosan tudom mondani, hogy én úgy gondolom, mindig az utolsó program marad meg benne legerősebben. És most nem arra gondolok, hogy az utolsó program a foci meccs, mert az is természetesen fontos, hanem hogy amikor megyünk kirándulni a fogorvosi javasoknak az élménye szokta megragadni őket. Én úgy gondolom, hogy nem is kell az, hogy most a gyerek válasszon, hogy most melyik, ami számára a legfontosabb, hanem ez az ismeretanyag az, hogy szépen leül benne, és akkor egy idő után, amikor majd ezekre a dolgokkal órákon foglalkozik, elő fog jönni belőle. De természetes az, hogy ilyenkor, mikor fenn vagyunk, mondjuk 2500 méter magasan, úgyis hógolyozási lehetőség van, de csoda a gyerekeknek, meg hát magát azt látni kell, mert ez szinte leírhatatlan szavakkal, hogy milyen gyönyörű táj.
Turi Tibor képviselőnek köszönjük szépen. Mikor lesz a felkészítő óra, még egyszer mondjuk el?
Pénteken 9 órakor 30-án.
A Kalocsai színházban.
Azt mondom, 30-án, hogy 20-án.
Remélem. Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadta meghívásunkat. Köszönöm. És hát a folytatásban visszatérünk Kalocsa külvárosában folyó csatornázási munkálatok aktuális állapotával. Ez a Turmix.
Minden szombaton és vasárnap 10 órakor.
Turmix. A műsor, ahol vendégeink csak arról beszélnek, ami fontos neked.
A tájékozottság neked is jár.
Turmix.
Turmix.
Közérdekű szolgáltató magazin.
Korona FM 100.
Nagy.
a Turmix közérdekű szolgáltató magazin műsorunk itt a Korona FM 100-on a Hooligans dala után. Helyzetjelentés következik a kalocsai Rokkantelep és Szőlők városrészből. Ha kíváncsi rá, mikor tűnnek fel a csatornázást végző munkások az ön utcájában, vagy azt szeretné tudni, mikor fejeződik be a kivitelezés és betonozzák vagy térkövezik újra a ház előtt megbontott kapubeállót, akkor Boromisztó Viktorral, a Városüzemeltetési és Fejlesztési Iroda vezetőjével készült riportunkra érdemes odafigyelni.
Munkavégzés a Vasút utcában, illetve a Huszár utcában fog megkezdődni. Sajnálatos módon a nyár folyamán több olyan kedvezőtlen körülmény is befolyásolta a munkavégzést, amely nehezítette a kivitelezőnek az előrehaladását. Többek között a kedvezőtlen időjárási körülmények, hiszen rengeteg csapadékos nap miatt nem történhetett munkavégzés, vagy nem olyan ütemben történhetett munkavégzés, mint ahogy az eredetileg tervezett lett volna. Számos olyan közmű keresztezéssel, mind szennyvízközmű, mind ivóvíz hálózat keresztezésekkel, illetve gázbekötések keresztezésével találkoztunk, amelyek előzetesen nem voltak számításba véve. Ezeknek a közműveknek a kiváltási munkálatai is megkezdődnek. Itt elsősorban a Deák Imre utcában és a Nemzetőr utcában tapasztaltunk ilyen előre nem várt közmű keresztezéseket. Még a Deák Imre utcában hamarosan meg fognak kezdődni ezek a kiváltási munkálatok, és a korábban már kialakított profilú árkoknak a burkolásai, illetve a kapubejáróknak a kiépítése is befejeződhet és megvalósulhat. A Vasút utcában, mint említettem, elkezdődtek a munkálatok, a Tarcsai utcában, illetve a Táncsics utcában addig a vízépítési munkálatokat nem tudtuk elkezdeni, ameddig a szintén már korábban említésre került ivóvízminőségjavító program keretében megvalósuló ivóvízgerincvezeték cseréjére, illetve bekötővezetékek cseréjére nem került sor. Itt is a napokban, a múlt hét folyamán mind a Tarcsai utcában, mind a Huszár utcában megtörtént az ivóvízgerinc hálózatnak a cseréje. Ez azt jelenti, hogy bár az ivóvíz bekötővezetékek cseréjére még nem került sor, de a csapadékvíz elvezető rendszernek a kiépítéséhez mindkét utcában a földmunka vonatkozásában hozzá fogunk látni. Magyarán az árkokat ki fogjuk alakítani, a kapubejáróknál az átereszek beépítésre kerülnek, de addig az árkok burkolási munkálatait nem fogjuk elvégezni, ameddig a bekötővezetékek, ivóvíz bekötővezetékek, az új bekötővezetékek kiépítésre nem kerülnek. Várhatóan ezek is pár héten belül azért meg fognak valósulni, és így a burkolási munkálatokat is el fogjuk tudni végezni, és mind a két utcában készrendszer fogja már a csapadékvízelvezetés szolgálni. Szintén a Rokkanteleti városrészhez kapcsolódik, hogy a Táncsics utcában gyakorlatilag végértünk a burkolt árkoknak, folyókáknak a kiépítéséhez. Hamarosan hozzá fogunk látni a Honvéd utcának a meglévő zárt csatorna elbontásához és egy új zárt csapadék csatorna kiépítéséhez. A gödrök közében már többen tapasztalhatták, hogy szintén a tervezett földmedrű árkok kialakításra kerültek. Itt is szintén egy már korábban ismertetett tény hátráltatta a munkálatainkat, nevezetesen a Dózsa-György utca és a gödrök közötti szakaszon egy zárt csatorna összekötő szakaszt kellett kiépítenünk. Itt egy előre nem várt egykori illegális hulladék feltöltéssel találkoztunk. Hát itt gyakorlatilag maga a hulladék kitervelése a munkárokból a szükséges mélységben megtörtént. Itt a szükséges talajcserét elvégeztük annak érdekében, hogy a csőfektetések zavartalanul és a megfelelő tömörségű talajt biztosítani tudjuk. Tehát, mint említettem, ezt elvégeztük, ez a szakasz is megvalósult. Szintén a fejlesztés részét képezi még nem egyszerűen a Rokkantelephez kapcsolódóan a Tamási Áron utcának a vízelvezetési munkálatai, azt is az augusztusi hónapban, szeptember elején meg fogjuk kezdeni. Egy minimális csúszással kell számolnunk a beruházást illetően, de még a szeptemberi hónapban mind a Rokkantelephen, mind a Tamási Áron utcában ez a vízelvezető rendszer kiépítésre és befejezésre kerül. A kapubejáróknak a helyreállítására ugye leginkább a Deák Imre utcában van ilyen panasz, hogy nem tudtuk még az átereszeket beépíteni, de ennek egy oka van, hogy a közmű kiváltásokat először el kell végeznünk, és azt követően azonnyomban meg fogjuk ezeket a kapubejárókat is építeni, és az átereszek beépítésre fognak kerülni.
Köszönjük a helyzetjelentést Boromisztó Viktornak, a Kalocsai Városüzemeltetési és Fejlesztési Iroda vezetőjének. Ma is folytatódik a Turmix benne a Kalocsa Város napján kitüntetettekkel.
Minden szombaton és vasárnap 10 órakor
Turmix.
Turmix.
A műsor, ahol vendégeink csak arról beszélnek, ami fontos neked.
A tájékozottság neked is jár.
Turmix.
Turmix.
Közérdekű szolgáltató magazin.
Korona FM 100.
Négy óra múlva virágot vettem,
Itt a Korona FM 100-on, ez a Turmix közérdekű és szolgáltató magazin műsorunk tegnapi adásunkban közelebbről is megismerkedhetett. A Kalocsa Város napja alkalmából jutalmazott honfitársaink életútjával, közösségépítő, értékteremtő munkájával. Az idő rövidsége miatt azonban nem fér bele mindenki a tegnapi adásba, most folytatódik összeállításunk az ünnepségről. A soron következő díjazottal, akit a város kulturális életében betöltött szerepéért tüntette ki, Juhász Gábor képviselő méltató beszédét követően.
Berics István népművelőként, művelődés szervezőként, városi galéria vezetőként, a Művelődési Központ és Ifjúsági Ház igazgatóhelyetteseként 1984-től 2010-ben történt nyugdíjba vonulásáig aktív részese, egyik meghatározó alakja Kalocsa város közművelődésének. A város és a környék civil szervezeteiben, országos egyesületekben betöltött pozícióját, tapasztalatait is következetesen városunk közművelődésének felvirágoztatására kamatoztatta. Berics István nevéhez olyan nagyszabású események, rendezvények kötődnek, mint a Kalocsai Szüreti Mulatság ötletgazdája és szervezője, a Kalocsai Paprika Napok főszervezője, a Szent Ivánéi Mulatság utcabál ötletgazdája és társszervezője, a Kajális, a Kalocsai Majális című rendezvény főszervezője. A Kalocsai Paprika Napok főszervezőjeként 1989-től 20 éven át irányította a város egyik legnagyobb rendezvények szervezését és népszerűsítését. A Kalocsai Képzőművész Alkotótábor egyik főszervezőjeként Rádi György és Asperján Istváné társszervezésével fiatalok százai ismerkedhettek a művészetekkel, indultak el a művészi pályán. A pünkösdi koncertnek, a Kalocsa környéki fúvószenekarok találkozójának, a Rock Farsang című kalocsai rockzenekarok találkozójának, a Rock Majálisnak nem csak ötletgazdája, de évtizedeken át lelkes szervezője is volt. Kreativitása, ötletgazdagsága, kifogyatatlan munkabírása abba is megmutatkozott, hogy a Nemzetek Napjai Kalocsán című, az országban egyedülálló ismeretterjesztő rendezvénysorozat ötletgazdájaként és egyik főszervezőjeként a városban 10 év, 18 rendezvényén 86 ország mutatkozott be a látogatóknak. hosszú lenne még a sor, amiből természetesen nem maradhat ki a Dunamenti Folklor Fesztivál, a Kékmadár Fesztivál, melynek főszervezője, illetve szervezőbizottsági tagja volt. Szervezésében a Kalocsa át hazánk 9 nagyvárosában szerepelt sikeresen. Perics István kollégái a városért özvetlenül tenni akarók számára példaként szolgál elhivatott, határozott, ám szerény magatartásával. Valamennyiünk nevében köszönöm, hogy Kalocsa kulturális életében maradandót alkotott.
A Kalocsa közszolgálatáért járó elismerést a járási hivatal munkaügyi központjának vezetője Scherer Zsolt vehet át, dr. Fővi Géza alpolgármester laudációját követően.
Kalocsai járási hivatal munkaügyi kirendeltsége, vagy ahogy a hétköznapokban a lakosság többsége még mindig nevezi, a munkanélküli hivatal nagyon nehéz területen végzi a feladatát. Álláskereső emberek mielőbbi munkához jutását kívánja elősegíteni. A névváltozás is szimbolizálja a feladatváltást. Korábban a munkanélkülieket tartotta nyilván, ma az álláskeresőket segíti a hivatal. Sok ember család sorsát befolyásolja a kirendeltség eredményessége. Különböző képzéseket, tanfolyamokat szervez, és pályázatokban működik közre, hogy a dolgozni akaró emberek munkához jutását könnyítse. Kalocsa város önkormányzata is munkakapcsolatban van a kirendeltséggel. A belügyminisztérium által hirdetett pályázat a közfoglalkoztatottakat érintő közmunkaprogramok is mindig a munkaügyi kirendeltség közreműködésével kerülnek lebonyolításra. Évről évre eredményesebb és hasznosabb ez a program. Nagyon jó az együttműködés, mind a vezetővel, mind kollégáival. Érződik a segítő szándék részükről, melyet a környékbeli álláskeresők elhelyezkedéséért tesznek, és ezért hálásak vagyunk.
A Kalocsa egészségügyiért járó kitüntetés sok évtizedes védőnői munkájáért dr. Hirs Otto Néva néni vehet át múlt pénteken a Tomaripál Főiskola kamara termében munkásságát és életútját dr. Malsovszky Lászlóné képviselő méltatta.
Kedves Éva néni, különös ajándéka a sorsnak, ha valaki nem munkát, hanem hivatást választ magának. És vannak olyanok is, akiknek az is megadatik, hogy egy új életet már akkor a védelmükbe vehetnek, amikor az még csak az édesanyjukban dobban. És van, akinek az is megadatik, hogy az édesanyával együtt várhatják az új családtagot, és ott vannak az első pillanatban, és együtt örülnek a családdal. Dr. Hirs Ottonét, Éva nénit, a védőnőt nem kell bemutatni itt a városban és a környéken, hiszen ismerik a szülők, a nagyszülők, a felnövekvő generációk az egészségügyben és az oktatásban egyaránt. Ismerik, hiszen nagyon sok új élet kezdeténél, és nagyon sokunk első éveinél voltál jelen. Éva néni mindig megtalálható volt, ahol kisbaba született, vagy ha valami különös betegség ütötte fel a fejét, és nem volt a környezetében orvos. Éva néninek a megszállottság, hivatástudata a csecsemők és a kismamák, és az emberek védelme, szeretete példaértékű volt. Szinte kiapadhatatlan lelkesedéssel emlékszik vissza a homokmégyi, a csertői, a kalocsai családokra, akikkel évekig dolgozott együtt. Mindenkin segíteni akart, hol szép szóval, hol tanácsokkal, hol nagyon kemény munkával. De az emberek iránti segítségnyújtás vágya a védőnői szolgálat felé fordította figyelmét, ahol kamatoztatni tudta emberi és szakmai kvalitásait. 1955-ben felvételt nyert a Budapesti Semmelweis Egyetem védőnőképző szakára. A szakma szeretete, a megújuló kihívások arra ösztönözték, hogy a főiskola elvégzése után is folyamatosan fejlessze ismereteit. Vezető védőnőként előadásokon, kongresszuson szerepelt, különböző szakmai fórumokat tartott, ahol átadta tapasztalatait kollégáinak. Ha kellett, beszélt a terhesnők védelméről, az egészséges életmódról, az éppen a csecsemő halálozás kritériumairól, okainak vizsgálatairól. Társadalmi szerepvállalása kimagasló volt. Évekig dolgozott Kalocsa város egészségügyi bizottságában. Részt vett a gyermekek rendszeres érzékszervi szűrővizsgálatában. A Magyar Védőnői Szolgálat kalocsai szakosztályának vezetőjeként is jelentőset alkotott. Szívesen zenét és énekelt a városi énekkarban. Áldozatos munkáját számos elismerés és kitüntetés övezte. Ez évben neve bekerült a Magyar Védőnői Szolgálat aranykönyvébe. A mai napon pedig a város lakossága érdekében végzett több évtizedes védőnői munkájáért átveheti Kalocsa város egészségügyi illetéktől díjat.
Kalocsa gazdaságáért díjra a város nevével évtizedek óta elválaszthatatlanul egyé forrott Emika elektromechanikai ZRT vezérigazgatóját, dr. Szmolai Ernőt tartotta érdemesnek a város vezetés, hogy miért éppen őt, az kiderül Varga Neli képviselő által elmondott laudációból.
Az erős helyi cégek egy város számára a sikeres jövő zálogát hordozzák magukban. Így Kalocsán is, ahol több száz embert foglalkoztató cégek működnek, emberek ezreinek biztosítva ezzel megélhetést, boldogulást. Évtizedek óta Kalocsa meghatározó cége az Emika elektromechanikai ZRT, mely helyi viszonylatban magas létszámban ad munkát, így sok családnak biztosít kiszámítható jövőt. De a cég életében is eljött az a pillanat, amikor a gazdasági helyzet, a piaci viszonyok, az elvárások szinte egy csapásra megváltoztak, és a biztos alapok remegni kezdtek. A gazdasági válság következtében elkezdődött a napi harc a munkahelyek megtartásáért, a túlélésért, a fennmaradásért. A legnehezebb időkben azonban egy nemzetközi viszonylatban is ismert és elismert szakember, egy Gábor Dénes díjjal kitüntetett atomfizikus bebizonyította, hogy a szervezeti innováció, a folyamatos fejlődés magában hordozza a sikeres vállalkozás jövőjét. Dr. Szmolai Ernő 1953-ban született. Nős, négy fiú gyermek édesapja, három unokája van. Már kisgyermekkorában érdeklődött a természettudományok iránt, melyben fizika tanár édesapjának komoly szerepe volt. Később ez határozta meg iskolai éveit is. 1984 után először a Hahn-Meitner intézetben Nyugat-Berlinben, majd a Max Planck intézetben Heidelbergben dolgozott. Magyarországra visszatérve a legnagyobb amerikai munkáltató, a GE Lighting Brody Imre kutatóközpontját vezette 1994-ig, majd a cég menedzsere Európában, illetve az USA-ban. 1999-től elsőkörös autóipari beszállítók csúcsvezetőjeként dolgozott újra Magyarországon, új gyárakat épített, illetve régieket szervezett újjá. 2010-ben lett az Emika ZRT vezérigazgatója. Dr. Szmolai Ernő Kalocsán új csapatot, új menedzsmentet épített, akikkel bebizonyította, hogy a következetes, kemény munkának, a folyamatos tanulásnak, a jó értelemben vett alkalmazkodó képességnek, az alázatnak és az emberekbe, azok megújulási képességébe vetett hitnek köszönhetően elérhető a siker. Az elmúlt 4 év alatt irányításának köszönhetően a cég visszanyerte a prémium gyártói pozícióját és minőségi termékgyártásba kezdett. 17 év után sikerült új terméket fejleszteniük, amely jelentősen hozzájárul a cég terjeszkedéséhez. Az Emika mára egy nagy svájci lámpagyártó cég kizárólagos magyarországi beszállítója. Dr. Szmolai Ernő munkája során mindig a konkrét eredményt, a mérhetőséget, a minőséget helyezi előtérbe. És ezt várja el csapatától is, hiszen tudja, hogy nem csak az egyéni siker, de a csapatmunka sikere is számít. Hathatós munkájának, a jövőbe vetett hitének, kitartásának eredménye, hogy az Emika ZRT Kalocsa gazdasági életének újra a legmeghatározóbb részévé vált. Kalocsa város önkormányzatának képviselőtestülete a város életében végzett kiemelkedő gazdasági tevékenységéért dr. Szmolai Ernőnek Kalocsa város gazdaságáért Vidacs István díjat adományoz.
Folytatódik a Turmix a múlt pénteki kalocsai díjátadó ünnepség maratoni összefoglalójával. Mindjárt kiderül, hogy Kalocsa város napján kikapta a képviselőtestület sportdíját, a jutalmazott klub méltató beszédét Juhász Gábor képviselő mondta el.
A Kalocsai Futballklub az egyik legrégebbi sportegyesület Kalocsán, mely tavalyi évben ünnepelte fennállásának 100. évfordulóját. Az elmúlt évtizedek alatt a sportág beírta magát Kalocsa sporttörténelmében, és szerves részévé vált életünknek. Az elmúlt évszázad alatt a csapatok, játékosok, bajnokságok, edzők folyamatosan követték egymást, miközben generációk nőttek fel a pályaszélén. A Kalocsai Futballklub jelenlegi csapatában fiatal kalocsai és környékbeli játékosok lépnek pályára hétről hétre a megyei első osztályban, és tesznek meg mindent azért, hogy a bajnokság élvonalában minél feljebb küzdjék magukat. Az újonnan kovácsolódott csapatnak sikerült az elmúlt bajnokságban a dobogó közvetlen közelébe kerülni. A Bács megyei kupában pedig bebizonyították, hogy érdemesek a bizalomra. 2012 után idén ismét a KFC lett a megye legjobb csapata. Ehhez futballistáinknak szükségük volt a sport iránti tiszteletre, alázatra és küzdeni akarásra. Teljesítményükkel bizonyították, hogy amikor a sportnak köszönhetően az emberek összeütközés helyett a találkozást, a szembehelyezkedés helyett a lojális erőpróbát választják, akkor kimagasló sport teljesítmények születnek. A kalocsai futballklub sikerei, eredményei azonban nem csak a sportpályán mérhetők. A KFC elnökségének hitvallása, hogy a sportban rejlő erő és lehetőségek elengedhetetlenül szükségesek az ember teljes fejlődéséhez és alapjai egy emberléptékű társadalomnak. Ezen szemlélet ösztönözte a klubvezetőit arra, hogy megszervezzék Kalocsa legnagyobb futballhoz kötődő szabadidősport rendezvényeit. A városi kispályás labdarúgó bajnokságot, a téli kupát, a Vörös Márton kupát, valamint a Szent István kupát. A közkedvelt rendezvényeken több száz futballista hódol szenvedélyének, és legalább ennyien buzdítják a pálya mellett kedvenc csapatukat. A fejlesztéseknek köszönhetően minden adott lesz ahhoz, hogy a 21. század elvárásainak megfelelő infrastruktúra szolgálja ki úgy a focistákat, mint a városi sporttelepre kilátogató sportoló, vagy sportot kedvelő kalocsaiakat is. Ezen eredmények elismeréseként Kalocsa Város Önkormányzatának képviselőtestülete a Kalocsai Futballklub részére Kalocsa Város sportjáért Batai díjat adományoz.
A soron következő díjazott, aki a Kalocsa város szociális munkájáért plakett büszke tulajdonosa, már csak lélekben lehetett ott az ünnepségen, idén májusban ugyanis elhunyt dr. Réfi Miklósné Klárika. Helyette férje, dr. Réfi Miklós vette át az elismerést Varga Nelli képviselő méltató gondolatait követően.
A homokmégi származású Varga Klára 1940-ben született. Érettségi bizonyítványát a főváros 16. kerületének, Cinkotának a gimnáziumában szerezte meg, majd életre szóló hivatásának megalapozására ápolónőképzőt végzett. Első munkahelyén a Kalocsai Kórház sebészeti osztályán 1958-ban helyezkedett el, ahol 63-ig dolgozott. Ezt követően szakmáron dr. Réfi Miklós háziorvos és férje mellett dolgozott ápolónőként. A házaspár Csaba nevű gyermeke 1964-ben született. A család az 1967. év karácsonyát már Kalocsán töltötte, ahol Klára a szülészeti osztály főnővéreként, frissen szakvizsgázott férje pedig szülésznőgyógyász szakorvosként tevékenykedett. Varga Klára vezetői és szervező képességére a város is felfigyelt, 1996-ig nyugdíjba vonulásáig Kalocsa város egyesített szociális intézményét vezette. Munkásságával jelentősen emelte Kalocsa szociális ellátásának színvonalát és rangját. Kivételes egyénisége abban is megmutatkozott, hogy valamennyi politikai erő, civil szervezet tisztelte, erőfeszítéseit elismerte. Haláláig lelkes lokálpatriótaként dolgozott. Egykori munkatársai szerint olyan főnök volt, akinek mindig mindenkihez, a gondozottakhoz is volt egy jó szava. 1991-ben egyik alapítója, később vezetője lett a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat Kalocsai Szervezetének. A városban az ő vezetése alatt hozták létre a Betánia hajléktalanszállást, amely számos elesetnek adta meg az esélyt az emberhez méltó életre. Dr. Róna Széki Gábor atyával és munkatársaival több alkalommal járt adományokkal karitatív úton Kárpátalján és Erdélyben. Amikor egy egész kamionnyi búzát vitt a sárlavina miatt Székelykeresztúra telepített települések lakosságának, a testvérváros polgármestere tiszteletbeli Székely címet adományozott részére. A Máltai Szeretett Szolgálat 20 éves jubileumán Kozma Imre atya oklevéllel ismerte el tevékenységét. A 25. évfordulón Rómából az örökváros nagykancellárja küldte számára a Máltai Nagykeresztet, mint az egyik legmagasabb máltai kitüntetést. Klárika egész életét a rászoruló emberek segítésének, szűkebb és tágabb családjának szentelte. Isten nyugosztalja békében.
Végezetül Tihanyi Tiborné képviselő lépett a mikrofonhoz Kalocsa város napján tartott díjátadón, aki a Kalocsa ifjúságáért elismerése jutalmazta az idén leköszönt diák polgármestert Horváth Bálintot.
Kalocsa kivételes és egyben különleges helyzetben van, hiszen a városban kiemelt figyelem fordul a fiatalok felé. Ők ezért cserében felnőtthöz méltó érettséggel kapcsolódnak be a város munkájában. Hallatják hangjukat, elmondják véleményüket, tartalmas és értékes programokat szerveznek. Mindeközben észrevétlenül építkeznek, építik a jövőt, a közös jövőnket. Megtanulnak csapatban egymással, egymásért dolgozni. Horváth Bálint az a fiatal, aki mindennek a jó csapatmunkának évekig a részese, irányítója volt. Bálint 1995. október 13-án született Kecskeméten. Kisiskolásként a Kertvárosi Tagiskolába járt, majd a Szent István Gimnáziumban folytatta tanulmányait. Már általános iskolában is aktívan kivette részét a diákság életéből, hiszen a diák önkormányzat munkájában is részt vett. A Kalocsai Gyermek és Ifjúsági Önkormányzatnak 7 évig volt tagja. Megválasztását követően 2011 őszétől 2013-ig szervezett, mint az ifjúsági polgármester irányítója volt. Bálint sok társadalmi munka, aktív közéleti szerep ellenére az iskolapadban mindig maximális tudással állt helyt. Ez bizonyítja, hogy szeptembertől tanulmányait a Budapesti Műszaki Egyetemen folytatja. Céltudatosságával, akaraterejével nem csak a fiatalok, de a felnőttek elismerését is kivívta. Aktív részese és lebonyolítója volt évről évre a GYÖK által szervezett sportnapoknak, kezdetektől részt vett a mára új népszerű sárkányhajókupa szervezésében, ugyanúgy, mint a fordított nap életrehívásában, lebonyolításában. Ezek mind olyan rendezvények, amelyek már rég túlnőtték az iskola falait. Ezek nem csak a fiataloknak, de egy egész város lakosságához szólnak. Ezek mára részévé váltak életünknek, ezek azok az események, melyen a fiataljaink bizonyították, hogy képesek céljaikat, saját ötleteiket megvalósítani. Képesek felnőttként gyermeki őszintességgel maradandót alkotni. Képesek a jó ügyért összefogni, időt és energiát nem sajnálva dolgozni. Bebizonyították, hogy aktív tagjai, építőkövei városunk életének, melynek sikereihez, eredményeihez ők is hozzájárultak, amely sikerhez, szolgalmával, kitartásával, tenni akarásával Horváth Bálint is évről évre hozzájárult. A város ifjúságának szervezéséért, a gyermek és ifjúsági önkormányzatban végzett munkájáért a képviselőtestület úgy határozott, hogy Horváth Bálint számára Kalocsaváros ifjúsági díjat adományozza.
Ennyi volt már a térségi magazinunk, a Tormix. A műsorral legközelebb jövő szombaton jelentkezünk délelőtt 10-től 11 óráig. A korábbi adásokat teljes országban meghallgathatja a www.koronaradio.hu weboldalon, a rádióra menüpontban a pályázati archívumra kattintva.
Készült a Médiatanács támogatásával
a Média Mecenatúra programban.